Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! Mai napon először a 46. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagy tiszteletű Dávid János Szent Háromság utáni 22. vasárnapra szóló igehirdetését. Az igehirdetést követően Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből olvasunk, az első rész első versétől kezdve. Ezt követően a 130. Zsoltárral imádkozunk, és Ágoston Sándornak az úgynevezett Úri imáról szóló írásának 5. és 6. fejezetét hallgatjuk meg. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.
Ez a világ itt, nem az én világom, az én világom.
Zsoltár, Kóri fiainak zsoltára. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha eltávoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten viradatkor. Nemzetek zajognak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön. hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk.
Tiszteletű Dávid János Szent Háromság utáni 22. vasárnapra szóló igehirdetése következik, az eredeti hangfelvétel 1987-ben készült.
Tehát is utáni 22. vasárnapban vagyunk, és a mai vasárnapra rendelt ige az adós szolgáról szól, ami a Máté 18-ban van megírva, a levélben ége pedig a Filippi 1-be. Ezeket fogjuk most felolvasni. Már régebben mondtam, hogy az ókori perikópák, vagyis ezek a rendelt igék úgy készültek ám, hogy akkoriban még hosszú hónapokig imádkoztak, amiatt, hogy tisztán lássák, hogy mit kell rendelni, melyik vasárnapra. Nehogy mellé fogjanak valami emberi gyengeség miatt. És azért maradt ez meg mind a mai napig, mármint, hogy ezek a rendelések, rendelt igék minden vasárnapra. Tehát Máté 18, a 21. verstől. Ekkor hozzámenőjén Péter, mondom, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom, még 7-szer is? Mondanék Jézus, nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. És akkor itt jön a 8. példázat mennyek országáról. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és a gyermekeit, és mindenét, ami a van, adják el és fizessenek. Leborulván azért a szolga előttel könyörög valanéki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszállván azt a szolgát, elbocsájtá őt, és az adósságát is elengedi néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós. És megragadván azt, folytogatja valamondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa, az ő lábai elé, könyörögve a lékibondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akar rá, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek, felettén megszomorodának. És elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura mondani ki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél néken. Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki ki az ő atya fiának az ő védkeiket. Tehát ez az evangélium, a levélben lége pedig Filippi 1:3-11. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenkiért, nagy örömmel könyörögvém, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársai vagytok a nékem adott kegyelemben. Mert bizonságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, és legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságosságnak gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Eddig vannak a rendelt igék. Azt vizsgáljuk tehát, hogy mi összefüggés van a rendelt evangélium, tehát az adós szolgának a megbocsátási ügye, elengedési ügye, ilyen összefüggésben van a Filippi levélnek az első részével, ahol imádkozásról van szó, mert itt a rendelt részben Pál apostol végig imádkozik. Szoros, nagyon szoros összefüggés van a kettő között. Mert ha visszamegyünk az evangéliumhoz, az evangéliumnál azt tudjuk látni, hogy az utolsó vers, a Máté 18-ban, a 35. vers, azzal fejeződik be, hogy ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. A megbocsátás ügye az imádkozással szorosan kapcsolatos, mert a hegyi beszédben, mikor Jézus a megbocsátásról beszél, akkor imádkozni tanít. Mert a megbocsátás és az imádkozás elengedhetetlenül összetartoznak. Ha a Máté 6-ot keresünk ki, akkor azt látjuk, hogy a mi atyánk után, az Amen után szorosan hozzámondja Jézus, Miután a 12. versben a kérés az, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mi kérjük, hogy imádkozunk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk. Utána az Amen után, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, Amen, azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsájt néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A hiba ott van, és te néha szoktál gondolkozni azon, hogy az egyéni életedben miért nem mész semmire. Azért nem mész semmire, mert te nem hiszel a megbocsátásban. De nem hiszel a bűnben sem, amit tulajdonképpen meg kellene bocsájtani. A megbocsájtást inkább helyettesíted az ördög által javasolt felejtéssel. De felejtsük el, ne beszéljünk róla. De a felejtés nem nagyon működik, mert az embernek sokszor eszébe jutnak dolgok, amiket el akar felejteni, mondván, hogy ezt felejtsük el, meg van bocsájtva, nem csináltam. Vagy ha csináltam, nem számít. Nem hiszel a bűnben, nem hiszel a megbocsájtásban, és nem hiszel az imádkozásban. Azért nem ér semmire, mert komolyan nem is tudsz imádkozni, legfeljebb úgy, mint ahogy a képmutatók imádkoznak. Úgy tudsz imádkozni, hogy a képmutatók imádkoznak. És te ezzel már meg vagy elégedve, noha Jézus figyelmeztet, hogy a gyehenna tüzének a legborzalmasabb szakaszába kerülnek a képmutatók. Akiket a képmutatók sorsára juttatnak, azoknak a legborzalmasabb a sorsuk az örökké valóságban, de a hitetlenség miatt ez a kijelentés Jézusnak téged nem zavar. Téged nem zavar, hogy mit mond Jézus a képmutatók sorsáról. És ezért nyugodtan képmutatóskodsz tovább. Téged nem zavar, hogy Jézus mit mond a vallásos emberek sorsáról. Ezért nyugodtan vallásoskodsz tovább, és semmiképpen nem akarsz hívő lenni. Mikor Jézus tanít az imádkozásról, az az 5. versben van a Máté 6-ban, amely úgy szól, hogy mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók. És ez nem egy olyan, ne légy olyan, de nem baj, ha mégis olyan vagy. Te úgy képzeled, hogy azt mondja, ne légy olyan, de azért nem baj, ha mégis olyan vagyok. Majd megbocsátja. Ez a ne légy olyan, mint a képmutatók, ez azt jelenti, hogy tényleg ne légy olyan, mert rettenetes baj lesz. Ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben, ugye ez is egy gyülekezet, de légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, azért fennállva, hogy lássák az emberek, hogy ő imádkozik. Azt én bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Tudik, a jutalmuk az, hogy látták őket az emberek. Te pedig, amikor imádkozol, te pedig menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, visszafizet néked, megfizet néked nyilván. Mert itt van a kulcsa az egésznek. Az angol Bibliában úgy van, hogy beolvasd csak fel.
But when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut the door, pray to thy father, which is in secret. And thy father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
Magyarul lefordítva a görög tameion szót, mert Jézus azt mondja, te pedig menj be a te tameionodba. Te ne a gyülekezetbe menj imádkozni, mint a képmutatók,
külön menj be a te belső szobádba, a te tanájonodba. Ami magyarul így jelent, hogy a legbelsőbb rejtett titkos szobádba menj be, és zárd be az ajtót. De vannak dolgok, amiket nyíltan kell intézni, és nem privát. Valamit privát kell intézni, és nem nyíltan. De az imádkozást azt privát kell intézni, a belső titkos szobádba, a legbelsőbb elrejtett titkos szobádba menj be. A 1 Peter 3, chapter 3, verse 4. 1 Peter 3, 4. verse.
Go ahead.
But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
That it was the hidden man of the heart, eh? Tessék? A belső rejtett ember, akiknek ékessége ne legyenek külsők hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékeknek felveréséből való, hanem a szívnek rejtett embere legyen az ékessége, a szelíd és csendes szellem romolhatatlansága, ami igen becses az Isten előtt.
A bűnöknek a bocsánata és az imádság összefügg, de imádkozni csak azt tud, aki bemegy az ő belső rejtett emberébe, és bezárja az ajtót. Más szóval, aki magába száll, mint a tékozló fiú, és ott dönt, hogy neki elég volt a sertés életből, a sertés levelből, és hazamegyek az atyához. Persze, aki ezt rosszul, gonoszul csinálja, és ördöggel megy a belső szobába, az meghűl. Mert ördöggel nem lehet az Istennek tetszeni. És ördögi természet helyes részével sem lehet az Istennek tetszeni. Csak az ördögi természet elítélésével és az ördöggel magával való szakítással, vagyis a hazugság nem helyes részével lehet az Istennek tetszeni. Az önmagadnak és másoknak való hazudozást abba kell hagyni, nincs mese. Mert hazudozva nem lehet imádkozni. Mert akkor a belső szobádban is hazudozni fogsz, és olyan lesz, mint a képutató. Nem is fogod találni a belső szobádat. Nem fogod találni, hogy van a szívednek egy belső ember, és annak ajtaja van, amelyik ajtót csak te nyithatsz ki, és csak te csukhatsz be. Tehát a baj ott van, hogy mi nem hiszünk sem abban, hogy bűnösek vagyunk, mert mindenki jónak hiszi magát, mert a világban mindenki azt hiszi, hogy ő jó, mert a családban mindenki azt hiszi, hogy ő jó. Te is azt hiszed, hogy te egy jó ember vagy, aki nem csinál semmi rosszat. És akkor rajta nem lehet segíteni, akkor elítézted magad ezzel. Aki azt hiszi, hogy ő jó, és nincs bűne, annak nincs szüksége bűnbocsánatra. Ebből kifolyólag ő neki nem fogják megbocsájtani a bűneit, mert nincs mit megbocsájtani, mert ő elfelejti azt, amit esetleg rosszul csinált, megbánás helyett. Vagyis megöveti a Krisztusnak az életét, aki az életét adta, jelképes nyelven a vérét, de igazából az életét adta azért, hogy a bűnök bocsánata lehetséges legyen. Hogy lehessen megbocsájtani. Neked is lehessen megbocsájtani, és hogy te megbocsáthass egy másik embernek. Azért az Istennek oda kellett adni az életét, a vérét, képies jelven. És így is van megírva, 1 Kolosszé 1:14. A bűnök bocsánata az ő vére élete által van. És ezt megvetni, igen, ördögi mesterkedés és foglalkozás.
És kár abban reménykedni, hogy abból megint nem lesz semmi baj, mert a vallásos emberek azt mondják, hogy nem baj, nem kell ezt annyira komolyan venni. Na most még egy pár szót arról, hogy hogyan a megbocsátással kapcsolatban a szeretet. Az imádkozáshoz csatlakozik a megbocsátás. Mert a mi atyánkban is mondják, akik mondják, hogy nekem bocsáss meg, ahogy én megbocsájtom. Tud az ember megbocsájtani? Csak azok az emberek tudnak megbocsájtani, akiknek az Isten már megbocsájtott. Akik már belátták, hogy ők nekik van mit megbocsájtani, vagyis megalázkodtak. És rájöttek arra, hogy ők nyomorult, tehetetlen emberek, akik semmire nem képesek az Isten segítsége nélkül. Akik leszálltak a megsértődés magas lováról, mert mindenre meg van sértve, hogy őt mindig bántják és csúfolják, és ő ezt nem szeretik. A Krisztust megsértették, de ő nem hőbörgött érte. Ilyen még nem is sértettek meg, és már hőbörögsz. A szeretet szoros összefüggésben van a megbocsátással. Tudnivik, ezt mondja a Filippibe, imádkozom, hogy a ti szeretetek még jobban bővölködjék. És akkor részletezi, hogy ismeretben, tehát tudásban és minden értelmességben, hogy megítélhessétek most már biztosra menőleg, hogy mi a jó, nem kell találgatni, mi a rossz és mi a jó. És hogy lehetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak a napjára, mert ez a cél. Ezt cselekszi az Isten, hogy te elérd. Nem te cselekszel, ő cselekszi, ha te hagyod. Kétféle ember van, két tábor van. Akik elvilágból valók, azok elvesznek a világgal együtt, és örök tűzre mennek a világgal együtt. A nem evilágból valók, azok a lázárok, azok felemeltettek Jézussal együtt. Az egyikben van szeretet, a másikban nincs szeretet. Az egyikben van imádkozási képesség, a másikban nincs. Miért nincs? Mert megvetette, mert nem kért belőle. Ha nem vagy képes imádkozni, az csak azért van, mert te nem kérsz belőle. Te erről nem akarsz tudni, te erről nem akarsz hallani. Mert a te világodban az ilyesmire nincs hely. A Lukács 7-ben arról van szó, hogy igen, szoros a kapcsolat. A megbocsátás a szeretet között, mert ott az van megírva, hogy akinek sok bocsájtatott meg, az igen szeret, akinek pedig kevés bocsátatott meg, az kevésbé szeret. A bocsánat az nem globálisan megy, általános amnestia, az Istennél nincs általános amnestia, hanem a bocsánat az azt szerint legy, hogy minden bűnt meg kell bánni, és ez Isten mutatja. Csak kérdés az fel, hogy együtt munkálkodni az Istennél. Ha megnézzük a Lukács 7-et, ott nagyon érdekes dolgot fog találni, nevezetesen egy farizeust, akinek a történetét valószínűleg képmutató módjára fújod, vagy írástudó módjára fújod. A Lukács 7:36-tól olvasom. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házában leül-e enni. És ime a városban egy asszony, aki bűnös vala. Végre valaki, aki bűnös. Ezt nem akarod vállalni, hogy valaki vagy, aki bűnös. Az egész belső tiltakozik az ellen, hogy te bűnös vagy. Itt ez az óriási dolog, ez, hogy ez meg van írva itt. Ime a városban egy asszony, aki bűnös vala. Íme egy, aki bűnös vala. Ja, sokan, mindnyájan bűnösök vagyunk. Ezt mindenki hajlandó vallani. We're all sinners, of course. You're willing to say that. But I am the one who is the sinner. Primera Langolba, 37.
And behold, a woman in the city, which was a sinner.
Behold, a woman in the city who was a sinner. One who was a sinner. One woman. And nem volt összegyűlve, ez egyedül volt bűnös. És mint egyedüli bűnös, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, akkor hozott egy alabástrom szelencet rába keletett, őrületes vagyont ért. És megállván hátul az ő lábainál, sírva, nem prédikált neki senki, hogy sírjon. Könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és a fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkené drága kerettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, titkosan, tehát nem nyíltan, mert nem beszélnek nyíltan, csak a háta mögött vagy magukban. Mondta magában, ha ez proféta volna, tudná ki és miféle az, hogy az, aki őt illeti, hogy bűnös. Hát nem nyilvánvaló, hogy itt a farizeus azt hirdeti, hogy ő nem bűnös. És felel Jézus mondani neki, Simon, van valami mondani való néked. És azt mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedi. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Figyeld, hogy a elengedés megbocsátás össze a kötve az szeretettel. Felelőn pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És ő is mondani ki, igazán jól ítéltél, fejjel, a fejeddel jól ítéltél, de a cselekedeteid, a gyakorlatod az elégtelen. Ez tudik, az ítéltél szóban van, mind, a görög szóban van mind benne, hogy fejjel jól ítéltél, de a gyakorlatod, a cselekedet az elégtelen. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ezt az asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Na, hát ugye a farizeusnak aztán ez a baja, hogy szívesen még nem adnak vizet se. Ez a farizeusi természet. Ennek jár a cifra tűz a gyehennába, a gyehenna tűze, a külső sötétség. Ezt vívja ki, és ezt tudja, és nem törődik vele, nem bánja. Azt mondja, te vizet nem adtál, ez pedig a könnyeivel öntözi az én lábaimat, és a fejének hajával törli meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kerettel kente meg a lábaimat. Minek okáért mondom néked, hogy neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Helyesebben és így igen szeretett. Akinek kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondd annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdik magukban mondani, ki lesz, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited, amiről egy szó nem volt, az asszony egy árva kukkot nem szólt, csak sírt. Nem tett hitvallást, hogy a gyülekezet álljon föl, és tegyen vallást az a hitéről, és mondja az apostoli hitvallást. Tehát te fölállsz, és megvallottam a hitemet. Hát nem szélhámosság? Vagy olvassa fel az Atanáziusit, mert az cifrább. És akkor meg vagy magad elégedve, hogy végigunatkozz fel az Atanázius hitvallást, de nem értesz belőle egy büdös szót se. Szó nem volt a hitről, de volt hit valóságban. Szóval a hited megtartott téged. elegyél békességgel. Még csak azt sem kellett mondani, hogy elegyél, és többé ne védkezzél, mert volt egy másik paráznanő, akit elkaptak, és meg akartak kövezni, de nem volt még olyan erős a hitben. Ott nem volt garancia, hogy nem védkezik újra, azért kapja a figyelmeztetést, hogy elegyél, és többé ne védkezzél. Te meg megkérdezője lehet, hogy lehet az, hogy elvegyek, és többet nem védkezek? Ez ördög arra úszik, hogy csak csinál tovább a bűn, nem lesz semmi baj, az Isten jó, majd megbocsájt. Hát már csodálkozni fogsz. Az Isten most megbocsájt, most elengedi az adósságot, mert ennek most van a szezonja. Az Isten az könyörülő és irgalmas most. Azt mondja, nem haragszik örökké az Isten, most meg van szakítva, hogy ő haragszik. Szóval te meggyűjtesz magad a haragot a ma napra, amikor Isten újra haragó és bosszúálló lesz. Szóval, hogy eledjél békességgel. Hát ez igen szeret. És könyörgöm azért, hogy a ti szeretetek bővölködjék, vagyis, hogy nektek is sok bocsátassék meg addig, amíg minden meg nem bocsájtatik. Mert mindent meg kell bánni. Az Isten mindent az orrod elé hoz, ha a metanoiának ajándékát nem utasítod vissza, és mindent megutáltad veled, amit eddig cselekedtél. De hát ezt a belső szobában lehet csak intézni. Vannak a Szentírásban olyan helye, például Lukács 21:14, ahol mostod egyszer nem a környezetet nézzük, hanem csak magát, az utasítást, a Lukács 21-24, azt az utasítást adja, hogy tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondolkodtok előre. Azt mondja, tökéljétek el, már szóval döntsétek el a ti szívetekben, a szív. Nek van az a bizonyos belső szobája. Ott kell igyekezni bemenni a szoros kapun. A Lukács 13:24 szerint. Ott kell törekedni arra, ott kell küzdeni a élet-halál harccal. Küzdjetek igyekezve bemenni a szoros kapun. Mert sokan mondom nétek, igyekeznek bemenni, de nem mehetnek. Mikor már a gazda felkér, és bezárta az ajtót, és késő lesz. De hát a megoldás az, hogy te pedig menj be a te rejtett embered belső szobájába, zárd be az ajtót, és ott imádkozzál, úgy, hogy atyám, és akkor a te atyád, aki titkon van, és aki titkon néz, megjutalmaz téged, és megfizetnék egy nyilván. Ezt nem hallgatni kell, és utána elfelejteni, ezt nem jegyzetelni kell, és utána betenni a fiókba, és elfelejteni. Ezt cselekedni kell. És aki ezt cselekszi, az meglátja, hogy ez működik.
Örök bölcs cél nagy. Apostolnak a korintusiakhoz írt második levele. Első rész. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timoteus atyánk fia az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, mind a szentekkel együtt, akik Ahájában vannak, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalomnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba eseteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőven kijutott nekünk Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De ha nyomorúságot szenvedünk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az. Ha vigasztalásban van részünk, a ti vigasztalásotokért van az, amely ugyanazoknak a szenvedéseknek elviselésére ad erőt, amelyeket mi is szenvedünk. És a mi reménységünk erős felőletek, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésben, úgy a vigasztalásban is. Nem akarjuk, atyám fiai, hogy ne tudjatok ama nyomorúságunk felől, amely Ázsia tartományban esett rajtunk, hogy igen nagyon erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, úgy éreztük, hogy kimondották ránk a halálos ítéletet, hogy nem magunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen nagy halálos veszedelemből megszabadított és meg fog szabadítani minket. Benne reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani, ha ti is velünk együtt munkálkodtok az értünk való könyörgésben, hogy sok ajakról szálljon fel érettünk sok ember hálája az irántunk tanúsított kegyelemért. Mert a mi dicsekedésünk ez, lelki ismeretünk tanúskodik, hogy mi Istentől nyert szentséggel és tisztassággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolottunk a világon, kivált képen pedig közöttetek. Mert nem írunk nektek mást, csak amit olvastok, vagy meg is értetek, sőt, remélem, hogy meg fogjátok érteni mindvégig, ahogy némi részben már meg is értettetek minket, hogy mi a ti dicsekedéstek vagyunk, mint ti is a miénk, a mi Urunknak, Jézusnak a napján. Én ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben részesüljetek kegyelemben, és tőletek át akartam menni Macedóniába, és Macedóniából ismét visszatérni hozzátok, hogy azután ti segítsetek tovább az utamon Júdeába. Mikor tehát ezt terveztem, vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit elhatározok, test szerint határozom-e el, hogy nálam legyen az igen, igen, és a nem, nem? De Isten a tanúm, hogy a mi hozzátok intézett beszédünk nem egyszerre igen és nem. mert az Isten fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdetünk, én, Szilvánus és Timóteus, nem volt igen és nem, hanem benne az igen valósult meg. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igen, és ő általa amen az Istennek dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az, aki el is pecsételt minket, és a szellem zálogát adta a szívünkbe. Az Istent hívom bizonyságul akár magam ellen is, hogy irántatok való kíméletből nem mentem el eddig Korintusba. Nem, hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mert erősen állotok a hitben. Második rész. Én pedig azt tettem fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítalak titeket, ugyan ki vidámít meg engem, ha nem az, akit én megszomorítok. És azért írtam nektek éppen ezt, hogy mikor oda megyek, ne szomorodjam meg azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meggyőződtem minnyájatokról, hogy az én örömöm minnyájatoké. Mert sok szorongattatás és szívbéli aggodás között írtam nektek, sok könnyhullatással, nem azért, hogy megszomorítsalak titeket, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amelyet én kivált képen irántatok érzek. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy sokat ne mondjak, titeket, minnyájatokat. Elég az ilyennek a többség által rámért büntetés. Azért most viszont ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, hogy a túlságos bánat valamiképpen meg ne emészze az ilyent. Azért kérlek titeket, határozzátok el magatokat iránt a szeretetre. Mert azért is írtam, hogy kipróbáljam megbízhatóságotokat, vajon mindenben engedelmesek vagytok, akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha volt megbocsátani valom, térettetek tettem azt Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Mikor pedig Troászba mentem a Krisztus evangéliumának hirdetésére, és kapu nyílt meg előttem az Úrban, nem volt nyugalma a lelkemnek, mivel nem találtam Tituszt, az én atyám fiát, hanem elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. De hála az Istennek, aki mindig diadalmenetben hordoz minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát terjeszti általunk minden helyen. Mert mi a Krisztus jó illata vagyunk az Isten számára, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illata halálra, amazoknak pedig élet illata életre. És ezekre kicsoda alkalmas? Mert mi nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik üzérkednek az Isten igéjével, hanem tiszta szívből, sőt, mint egy Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Kezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat? Csak nincs talán nekünk is szükségünk, mint némelyeknek ajánló levelekre hozzátok vagy tőletek? A mi levelünk ti vagytok beírva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, mert rólatok nyilvánvaló, hogy Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten szellemével írva, nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha magunktól volnánk alkalmasak valamit gondolni, úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istentől van, aki alkalmasokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem is tudtak Mózes arcára nézni az ő ábrázatának mulandó fényessége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a szellem szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata? Sőt, e tekintetben a megigazulás szolgálatának túláradó dicsősége miatt már nincsen dicsősége annak, aminek dicsősége volt. Mert ha már a mulandó is dicsőséges, sokkal inkább dicsőséges az, ami megmarad. Mivel tehát ilyen reményünk van, nagy nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított arcára, hogy Izrael fiai ne lássák a mulandó dicsőség végét. De eltompult az ő gondolkodásuk, mert ugyanaz a lepel mind máig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel csak a Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét, és ugyanarra a képre formáltatunk át, dicsőségről dicsőségre, úgy, ahogyan az Úrnak szelleme formál. Azért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Elhagytuk azonban azokat a szégyenletes dolgokat, melyeket takargatni szoktak, mint akik nem járunk ravasságban, és nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, de az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten színe előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, mert e világ istene megvakította a hitetlenek gondolkodását, hogy ne lássák a Krisztus dicsősége evangéliumának ragyogását, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat pedig, mint szolgáitokat a Jézusért.
Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem volt annak, hogy még sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Mondod az emberi nemzetnek,
éltek porrá, kik porból lötteltek. Mert ezen esztem nő előtted annyi, mint az tegnapnak ő elmúlása. És egy ének rövid vigyázása. Kimúlni hagyod őket oly hirtelen, mint az álom, mely elmúlik azontól, mihelyt az ember fölserken álmából, és mint a zöld füvecske az mezőben, hamarsággal elhervad. Reggel virágzik, s este megszárad.
130. Zsoltár, Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből.
Töltsd mi minket reggel a irgalmaddal, hogy jó kedvel vigyük véghez éltünket, ne terheltessünk szorgalmatossággal. Vigasztalj minket, és adj könnyebbséget, és haragodat fordítsd el rólunk, mellyel régult, ahol storoztatunk. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiaid, értenünk fölséges hatalmadat. Mi kegyes Úrunk, ó irgalmas Isten, minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáit igazgassad.
Most Ágoston Sándornak az Úri imáról szóló írásából az 5. és 6. fejezet következik.
Ötödik fejezet, a 3. kérés. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Az úri imát még imádkozó emberek ajkáról imával kapcsolatban annyi hazugság még nem röppent világgá, mint éppen a harmadik kéréssel kapcsolatban. Legyen meg a te akaratod. Milyen könnyen röppen a szó, és mennyi csalátság, képmutatás és hazugság van belecsomagolva ebbe a pár szóba, mikor imádkozó ajkunkat elhagyja. Mindenekelőtt érdeklődünk-e Istent megillető tisztelettel és félelemmel afelől, hogy vajon mi is az ő akarata? Tudunk-e legalább annyit az ő akarata felől, amennyit a határozott kijelentések alapján illik tudnunk? Ha már nem is szolgáló készséggel és szeretettel, de legalább félelemmel és rettegéssel tudakozódunk-e a Bibliából minden Istentől adott napján életünknek, hogy mi is a Teremtő Isten akarata az ő teremtményével kapcsolatban? Azt hiszem, ha sorban megkérdeznénk az úrimát még imádkozó emberek ezreit, alig néhány száz lenne talán, akik ilyen irányban valóban foglalatoskodnak. Pedig az úréma nem varázsige, aminek puszta elszajkózása valamit is lendíthetne rajtunk. Szellemben és igazságban, valóságban akarja azt Isten az ő gyermekei ajkáról hallani. Drága gyöngy, mindennél értékesebb kincsképpen adatott az számunkra, jobban meg kellene azt becsülnünk. Mi magunkra a bűntől megrontott első Ádám képét viselő hitvány önmagunkra is vonatkozik az Úr figyelmeztetése. Idézet: ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Máté 7.6. Bizony, az Úr imával kapcsolatban hányszor vagyunk mi ebek és disznók? Mi hát az Atya akarata elsősorban is az Úr imával kapcsolatban? Luther fordításában ezt olvashatjuk. Idézet: de eljön az az idő, és ez most van, hogy az igazi imádók majd szellemben és igazságban fogják imádni az Atyát, mivel az Atya ilyeneket akar, akik őt így módon imádják. János Evangélium 4.23. Eléggé érthető és világos. Nos, vizsgálódjunk egy kicsit a magunk portáján. Vajon igyekeztünk-e mindig arra, hogy legalább mikor az Úr imát mondjuk, akkor ne legyen hazugság, még a kérés is az ajkunkon, a legyen meg a te akaratod? Az ember szeretné a saját akaratát úgy bebeszélni Istennek, hogy az Isten elhiggye, hogy az tulajdonképpen az ő akarata. A papucs férjnek bebeszélheti így az ügyes és uralkodni akaró asszony, hogy az elhiggye végül az idegen akaratra, hogy az az ő akarata. De Istent nem lehet papucs kormány alá szorítani? Jól látja ő a mi mesterkedésünket, és szánakozva, de erőszakoskodás esetén haraggal nézi a mi ravasz próbálkozásainkat. Istent nem lehet megcsalni, még jóhiszeműséggel, még tévejgésből sem. Iskola példája a jóhiszemű, de téves emberi akarásnak, Istenre való ráerőszakolni akarásnak a Mátyás megválasztása, amint azt megírva találjuk Cselekedetek könyve 1.15-26 verseiben. Isten szent szellemének az apostolokra való kitöltése előtt emberi akarással siettek betölteni az áruló Júdás helyét. Ige alapján, imádkozás után, tehát látszat szerint kellő előkészítés után, kijelölte két embert a maguk akarata szerint, Justust és Mátyást, és ezek után felhívták Istent barátságos kockajátékra, hogy neki se lehessen panasza. E kettő közül már ő is szabadon választhat, legyen meg a te akaratod. Arra nem is gondoltak, hogy Isten nem kettőből, hanem a világ minden embere közül jogosult választani. Sőt, már választott is. Sault, akit Pálnak is neveznek. Csak nem hagyta magát siettetni, és hagyta játszani a gyermekeket, akik buzgón emlegették, hogy legyen meg a te akaratod. Jelensd meg nekünk, melyiket választottad e két férfiú közül. Egyiket sem, hanem egy harmadikat. Hányszor csinálunk mi is így Istennel? Nézzük hát, mit akar Isten általában az emberekkel. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. 1 Timóteus 2.4. Továbbá, mert ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek. 1 Tesszalonika 4.3. Mi az üdvösség útja? Idézet, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. És nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Higgy a Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Róma 6.23. Cselekedetek könyve 4.12. Titus 2.11. Cselekedetek könyve 16.31. Íme az üdvösség útja, az Isten akarata szerint. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. János 14.6. Jézus Krisztus főpapi imájában ezt az isteni kijelentést találjuk. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. János Evangélium 17.3. Az Isten akarata érdekel? Azt akarja, hogy üdvözülj. Azt akarja, hogy szenté légy, miképpen ő is szent. Azt akarja, hogy tökéletes légy, amiképpen ő is tökéletes. Azt akarja, hogy higgy az ő egyszülött fiában, akit odaadott érted, áldozatul a te bűneidért, feláldozván őt a golgotai kereszt oltárán, hogy az ő kiömlő vére téged tisztára mosson, akit feltámasztott a halálból, a te megigazulásodért. Az az Isten akarata, hogy megnevesd az ő szeretetét, mely az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban jelent meg a te számodra. Úgy szeretett Isten téged, és nem másképpen, hogy az egyszülött fiát adta, hogy ha hiszel benne, el ne veszél, hanem örök életed legyen. János Evangélium 3.16. Ez volt a harmadik kérés. hatodik fejezet, az úri ima negyedik kérése. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Amint már említettük, Isten a teljes egész emberrel számol mindig. Az egész embert szerette, az egész embert váltotta meg, az egész embert támasztja fel, romolhatatlan mennyei, megdicsőült testbe öltöztetve, a feltámadás testébe. 1 Korintus 15. Az egész emberre teljes igényt tart, és ezért joggal elvárja, hogy az ember mindenestől neki szentelje magát. Testét, lelkét, szellemét, teljes egész mi voltát. Dicsőítést is a teljes egész embertől vár, de ezzel szemben az egész embert meg is akarja menteni a kárhozattól. Vezetni, nevelni, megszentelni, megigazítani, üdvözíteni, örök életre juttatni akarja. Halhatatlanságot akar neki juttatni a magáéból. Idézet: az, kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen. Az örökké való király, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Isten azonban táplálni is akarja az ő gyermekeit, és pedig az egész embert, mert az egész az övé, nem mondott le egy hajszálláról sem. 1 Timóteus 6.16, 1 Timóteus 1.17, Máté 10.30. Táplálni akarja, mint a leggondosabb földi szülő táplálja az ő gyermekét, gondoskodván teste táplálékáról, hogy testében erősödjék és növekedjék, de gondoskodván lelki táplálékáról is úgy, hogy már kicsinykorától fogva tanítja, neveli, műveli, alkalmassá tévén így arra, hogy ne csak használni tudja az élet javait, hanem örvendezni is tudjon a szépnek, jónak, nemesnek láttán, hogy gyönyörködni tudjon mindenben, amin Isten kezenyomát felfedezi, és így derűs legyen az élete. De Isten ennél még tovább is megy. Táplálni akarja az általa örök életre elhívott embert úgy is, ahogyan az anya táplálja az ő méha magzatát, előkészítvén így arra, hogy életképes állapotban lássa meg a világot, hogy itt megmaradhasson, felnövekedjék, munkaképes és munkabíró egyedévé váljék a társadalomnak. Isten újonnan szül bennünket az ő Szent Szelleme által az örök élet reménységére, mint a ma jövőbeli mennyei lakost, a mennyei Jeruzsálem polgárának méhmagzatát. És mint ilyen mennyei embriókat táplál minket a mennyei táplálékkal, mennyei kenyérrel, hogy minden ott szükséges életszervünk már itt helyesen és jól kifejlődjék, hogy életképes újszülöttek legyünk majdan az örök életben. Ez elkerülhetetlen út az Isten terve és törvénye szerint. Amint a fiúnak, az Istennek által kellett mennie a méhmagzat állapoton, hogy tökéletes emberként jelenjen meg a földön, úgy az embernek is át kell mennie e mennyei méhmagzat állapotán, hogy életképesen megjelenhessék a mennyei hajlékban. Idézet: muszáj néktek újonnan születnetek, mert ami hústestől született, az hústest, és ami szellemtől fog születni, az szellem. János 3:6-7 Luther fordítás szerint. Ennek az új lénynek, ennek a titokzatos mennyei magzatnak egyetlen tápláléka az ige. Az igére van szüksége, hogy kifejlődjék, növekedjék. Minden szükséges életszerve kialakuljon, hogy életképes csecsemőként megjelenhessék abban a más élettörvényű világban, amikor az idő betelik, mikor a régiek mind elmúlnak, mikor újjá lesz minden, mikor új ég és föld alakul az Isten szavára, az újjászületéskor, mikor az embernek fia beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Jelenések 21, 2 Péter 3:13, Máté 19:28. A mennyei magzat táplálkozási képessége a hit, Istentől nyert kegyelem ajándék, melyet megáld mindenkinek, csak nem fogadja el mindenki. Az elvetélések nem Isten akaratából vannak. Isten nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen az ő gonosz útjáról és éljen. Ezékiel 18:23-32. Nem titok ez, kijelentette Isten már réges-régen, és nem szűnt meg újra és újra figyelmeztetni rá minden embert. Mikor a sátán megkísértette az urat, először is a kenyérrel kísértette meg, csak a testi kenyérre igyekezvén figyelmét fordítani. De Jézus mindnyájunk okulására így felelt neki. Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. 5 Mózes 5:3-ban, Lukács 4:4-ben olvassuk ezt. Táplálnunk kell a testet, és kérni kell a hozzávaló táplálékot. De hát a test táplálását úgy látjuk senki sem felejti el, azonban a vele kapcsolatos kérést és hálaadást annál inkább. Táplálnunk kell a lelket is, de meg kell tudni válogatni a táplálékát, és nem ocsmányságokkal, drágárságokkal, erkölcstelen irodalommal és filmekkel, istentelen áltudományossággal, szektáriánus őrjöngésekkel, stb. Ezekhez hasonló hitvány és mérgező táplálékokkal. De főleg és mindenek előtt táplálni kell a szellemet is, de nem a sátán mérgezett eledeleivel, spiritizmussal, mágiával, mindenféle zagyva szellembúvárkodással, hamis bibliatanításokkal, anyagelvűséggel, materializmus és ezekhez hasonló dolgokkal, mert ezek halált nemzenek, hanem táplálni kell a szellemet az egyetlen Istentől neki szánt táplálékkal, Istennek minden igéjével, a tiszta és hamisítatlan evangéliummal, amely az Isten beszéde, ige, hirdetett ige, melyet hallgatni kell füllel és szemmel, a mennyei kenyérrel, amely az égből szállott alá, hogy életet adjon, ige, aki kezdetben volt az Istennél, Isten volt az ige. Aki által minden lett, ami lett, az az ige, aki hústesté lett és közöttünk lakozott. Ez az igazi és életet adó egyetlen szellemi táplálék. Ezért imádkozzunk, ezt kérjük és adatik nékünk. Ne a veszendő eledel után törjük magunkat, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nékünk. János evangélium 1, 1-2 és 14. vers. Máté 28:20. János 6:27. Az Isten kegyelme, az élet megjelentetett pedig most, ami megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. Ez az evangélium pedig így szól. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. 2 Timóteus 1:10, János 11:25-26. Olvassuk csak el nagy figyelemmel az Úr Jézus Krisztusnak a gondviselésről mondott kijelentését, Máté 6:25-34 és Lukás 12:22-32 verseiben, és vessük össze a János 6:22-59 verseiben az igazi mennyei kenyérről mondott kijelentésével, nem felejtvén el Máté 24:35 versében található kijelentést, idézet.
Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.
És akkor helyesen fogjuk használni a negyedik kérést.
Isten velünk viszontlátásra, boldog útjaink kegyesen, hűkezzél elővezessen, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, hát nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerevén, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra. Légyelünk és vezérünk, harcainkban küzdjön értünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, hát nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk,
kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából Pál apostol Korintusbeliekhez írt második levelének első, második, harmadik és negyedik részéből olvastunk, valamint a 46. és a 130. Zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb, jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten azonban a több mint 555 adás közül bármelyik, bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com, elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Viszont hallásra!
Hogyha ellendúlj a kincsünk, fölfelé csak rád tekintsünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, hát nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kevelünk, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra. Hűlelve tart szerelme, nem hagy el sosem kegyelme, Isten velünk viszontlátásra.